Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istent is szeretünk kezdetén fennállva a 154. énekünket énekeljük. A 154. dicséret így kezdődik, Úr Jézus, mely igen drága. Elfoglalva a 422. dicséret első három versét énekeljük. A 422. dicséret így kezdődik, hadd menjek Istenem. Yeah. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ezen az órán együtt figyelhetünk rád, a te drága szavadra, és köszönjük, hogy mindjárt bátorítasz bennünket, és azt mondod, hogy ne féljünk, mert te megváltottál minket. Igen, ott a Golgota a keresztjén vitted ezt végbe, amikor odaadtad önmagadat, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. És köszönjük, hogy az életünk egy pontján megszólítottál. Jöjj, kövess engem, mégpedig a nevünkön, mert ismersz minket. Tudod, hol vagyunk, mi van a szívünkben, látod, amikor becsapjuk magunkat, és el akarjuk hinni, hogy boldogok vagyunk, minden rendben van, de te látod, hogy nincs rendben, mert nem is lehet addig, amíg nem te vagy ennek a szívnek a lakója. És köszönjük, hogy egyszer így szóltál, hívtál, és képessé tettél arra minket, hogy elinduljunk és kövessünk téged. És köszönjük, hogy azon az új, de keskeny úton életre vezetsz, és mindig előttünk jársz. És segíts, hogy mi meg is maradjunk a te nyomodban. De Urunk, meg kell vallani, hogy csábít ez a világ. Annyi mindent kínál, olyan könnyű eltérni, jobbra vagy balra, mert azt gondoljuk, hogy miért ne. Vehetnénk le azokat a gyümölcsöket, amit a világ kínál. De te, Urunk, azt mondod, jöjj utánam, maradj a nyomomban, mert te mindent megadsz nekünk, amire szükségünk van. És köszönjük, hogy most is jöhetünk, azzal a hittel, hogy itt vagy velünk, és szólsz hozzánk, azt mondod, amire épp szükségünk van. Mert te látod, Uram, mi van a szívünkben, hol tart az életünk, milyen kétségeink vagy félelmeink vannak, és ezek alól egyedül te tudsz minket felszabadítani. És könyörülj, hogy valóban eljusson lényünk közepéig a te ígéd, és fogadjuk el, amit mond. Engedjük, hogy munkálkodjon bennünk, hogy más emberek legyünk, hogy bizonyságtétellé váljunk ebben a világban, hogy akik körülöttünk élnek, rajtunk keresztül találkozzanak veled. Neked erre van hatalmad. A mi szívünkben elvégezni, meg a másikat megszólítani. Hát Uram, olyan kevesen szólják az igét, az evangéliumot ad, hogy mi veled, lelked által képesek legyünk mindig, mindenütt megvallani a benned való hittünket és reménységünket. Kérünk így, szent lelked által légy jelen és áld meg minket. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol Tesszalonikaiakhoz írott első levele, 4. fejezetének a 13. versétől a fejezet végéig. Tehát Pál Tesszalonikaiakhoz írott első levele, 4. fejezetének 13. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Nem akarom továbbá, testvéreim, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, ugyanúgy Isten Jézus által vele együtt előhozza azokat, akik elaludtak. Mert ezt mondjuk nektek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr fog leszállni a mennyből riadóval, főangyal szózatával és Isten harsonájával, és feltámadnak először azok, akik Krisztusban meghaltak. Azután mi, akik élünk, akik megmaradtunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkben, az Úrral való találkozásra a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Azért hát vigasztaljátok egymást ezekkel a beszédekkel. Tulajdonképpen ez a most felolvasott szakasz a vasárnap hallott igerésznek a első része. Tehát ez a két rész összetartozik, és ismerős is, hiszen ezt gyakran olvassuk temetéseken, a nyitott sír mellett, és ezekből az igékből igyekszünk erőt meríteni, amikor ott állunk, és látjuk a halál valóságát. És ezek az igék segítenek abban, hogy ne csak oda lefelé nézzünk, hanem inkább nézzünk fölfelé, a mi élő Urunkra. Mert így lehet megállni koporsó vagy a nyitott sír mellett is reménységgel, ha fölfelé nézünk. Hiszen Jézushoz tartozni azt jelenti, hogy minden körülmények közt igyekszek fölfelé nézni, nem csak lefelé. Vagy csak azt lássam, ami itt van a szemem előtt, mert az elkeserít, az elreménytelenít. De ha tudok fölfelé nézni, akkor erőt kaphatok, útmutatást. És Pál apostol azért írja ezt a szakaszt, hogy a tesszalonikai gyülekezet tagjait próbálja így fölfelé irányítani. Hogy igenis nézzetek föl Jézusra abban a helyzetben, amiben vagytok. Mert ahogy Pál apostol elment Tesszalonikából, és aztán eltelt egy kis idő, egy körülbelül másfél év, azok az emberek, akik örömmel fogadták az evangéliumot, és elfordultak a bálványoktól, és elindultak Jézust követni, tele volt a szívük örömmel, és ott volt bennük, hogy de nagyszerű, élő megváltónk van, és nem soká visszajön értünk. Igen ám, csak közben azok közül, akik a gyülekezetbe tartoztak, néhányan meghaltak. És még nem jött vissza Jézus. És akkor ez bennük kérdést idézett elő, hogy vajon most akkor ők lemaradnak? Majd a Jézussal való találkozásról? Mi van azokkal, akik nagy örömmel átadták az életüket Jézusnak, és talán azt gondolták, hogy nem is fognak meghalni addig, amíg nem jön el az Úr, és mégis meghaltak. Mi van velük? És Pál erre a kérdésre próbál válaszolni, úgy, ahogy le is írta, hogy az Úr szavával. Mit jelent ez? Hát azt, hogy az apostolra jellemző, hogy amikor egy-egy kérdést intéznek hozzá a gyülekezetekből, nem kapásból válaszol, hanem legtöbbször azt oda viszi az Úr elé. Gyakran olvassuk egy-egy kérdés megválaszolása előtt, hogy de mit mond az írás? Hogy Pált pontosan az foglalkoztatta mindig, hogy mit mond az írás? Mit mond Isten erről a helyzetről, vagy erről a dologról? És amikor megkapta a feleletet, amikor bizonyos volt benne, hogy ez Istennek a válasza, akkor leírta. És ez minket is abba az irányba indít el, hogy mindig keressük, hogy mit mond az írás. Nem az az érdekes, hogy mi hogy gondoljuk. Vagy milyen örökségünk van, mit mondtak az őseink erről a kérdésről, de még az sem mérvadó minden esetben, hogy mit mond egy előttünk járó hívő, mit mond egy ige hirdető, hanem mindig az az érdekes, mit mond az írás. Mert az írás nem téved. A legjobb ige hirdető is tévedhet, de az írás nem. Az Úr szava az olyan, mint a sötét helyen világító lámpás, olvassuk a Zsoltárban. És azt mindig szemünk előtt kell tartani. Amikor kérdéseink vannak, mit mond az írás? És Pál így adja meg a választ, hogy ott van a szívében az, amit az írás mond, amit az Úr szava az ő számára kijelent. Így kezdi ezt a szakaszt, nem akarom továbbá, testvéreim, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak. Ugye itt az, hogy elaludtak, azokat jelenti, akik meghaltak. Mert így látja Pál, így látta Jézus, de amikor Jairus elhívta, hogy halálán van a kislánya, és akkor az Úr indult is. Annyira megragadó, hogy azonnal indul, mert Jézus mindig az életet viszi. Ő az életet hozta, és ezt viszi, ő szembeszáll a betegséggel, a nyomorúsággal, a halállal. És megy oda, ahol ezek aratnak diadalt, vagy legalábbis úgy látszik, hogy Jairus házában idő előtt megjelenik a halál. Mert a gonosz azt akarja, hogy gyötörjön bennünket, azt akarja, hogy elfordítson Jézustól, azt akarja, hogy minél hamarabb sírba szálljunk, és Jézus ezzel szembefordul. Igen ám, Jézus indul, de közben érkezett egy nő, akinek szintén súlyos probléma volt az életében. 12 év óta, mondjuk így gyógyíthatatlan beteg. Bárhova ment, bárkitől kért szakembertől segítséget, senki nem tudta meggyógyítani. Ráadásul pénzízű is volt. Ugye, micsoda világ? Nem csak ma, akkor is. Fizetsz mindenért, és nem kapsz semmit. Mint a mai világ. Fizetsz, de nem kapsz semmit. Na, de miről van szó? Hát 12 év után, csalódások után hall az asszony Jézusról. Nincs megkeseredve, nem azt mondja, az orvosok nem tudtak meggyógyítani, akkor mire megyek én egy prófétával? Mire megyek egy tanítóval? Mire megyek ezzel a Jézussal, akiről azt mondják, lehet, hogy a messiás, hanem hit keletkezett a szívében. Fantasztikus, hall Jézusról, hit támad a szívében, és ez a hit arra indítja, hogy menj el! Képzeld el, elég lesz csak megérinteni, és meg fogsz gyógyulni. Eddig szerintem egy orvoshoz sem ment úgy, hogy elég lesz fölkeresni a doktor bácsit, megérintem és meggyógyulok. De Jézusról, micsoda különbség, igaz? Jézusról hallok, és ott a rendben jöhet az életem. És ez ma is így van. Az ember az élete mélységeit éli, akár úgy, mint a tékozló fiú. És eljut oda, hogy itt fogok elpusztulni. Bele halok mindabba, amit ez a világ kínál nekem, és azt hittem, hogy attól leszek boldog, és most egy hajszálon függ az életem. De ha hallok Jézusról, és kiáltok hozzá, megszabadulhatok, rendbe jöhetek, gyógyulhatok, újat tudok kezdeni, mert ő talpra állít engem, új irányba indít. Mert ez az asszony megtapasztalta. Rendbe jött az élete, de közben meghalt a kislány. És jönnek, hogy Jairus, hagyd Jézus, nincs már értelme. Ne fárasz tovább a mestert. Hányszor halljuk, hagyd, nincs már értelme. Istent keresd, itt már ő se segíthet. És Jézus mit mond? Ne félj, csak higgy és meggyógyul. Gyere velem tovább, és meglátod, hogy ahol az ember tehetetlen, ott Isten igenis tud segíteni. Neki van hatalma. Te ne arra figyelj, amit az emberek mondanak, meg amit megszoktál, hogy oké, itt már nincs tovább. Gyere velem tovább, és meglátod a csodát. És akkor mondják, hogy meghalt, már nincs, ne menj be. És akkor mit mond Jézus? Nem halt meg, csak alszik. Meghalt. De Jézus más szemmel tekint a halálra. Csak alszik, és ha alszik, akkor fel lehet ébreszteni. Mert ilyen Urunk van, fel tudja a holtat is ébreszteni. Tehát itt elaludtak, vagyis meghaltak emberek, de ha elaludt, ha így tekintek arra, hogy egy hívő meghalt, hogy elaludt, akkor az azt jelenti, hogy lesz ébredés. Mert van, aki fel tud ébreszteni. Persze, de ez hitáltal működik. Akkor, ha már most halálom előtt övé az életem, ha hiszek benne, mint Uramba, megváltómba, és amint királyom, az én életem irányítója. És ugye ne legyetek tudatlanságban. De tehát ők még tudatlanságban voltak a megholtakkal kapcsolatban, mert valószínűleg erről nem beszélt Pál, mert tele volt a szívük örömmel Jézus iránt, és ott volt bennük, hogy visszajön az Úr az életünkbe. Másrészt Tesszalonikából elég hamar el kellett menni Pálnak, hiszen mindenütt támadják. Tehát ahova az evangélium beteszi a lábát, ott előbb-utóbb konfliktusok lesznek. Ott előbb-utóbb konfliktusok lesznek, ezt tapasztalta az apostol, különösen a zsidókkal kapcsolatban, de aztán ugye ez átragadt a pogányokra is, és neki menni kellett. És nem volt idő mélyen bevezetni őket a hitnek a titkaiba. De most én nem akarom, hogy tudatlanságban legyetek. Meddig vagyunk tudatlanságban? Amíg meg nem ismerjük az igét. Amíg az ember nem találkozik az Isten igéjével, a kijelentett akaratával, addig tudatlanságban van. Az élet értelmét illetőleg. Tudatlanságban van azzal, hogy miért is él ebben a világban. Tudatlanságban van azzal kapcsolatban, hogy mi van a halál után. Ez nem azt jelenti, hogy azok az emberek nem tudnak semmit. Akkor is megvoltak azok, akik értettek különféle szakmákhoz, hivatásokhoz, vezették a települést vagy az országot, képzettek voltak, de az életnek erről a lényegéről nem volt igazi tudásuk. Mert ezt csak az igében lehet megtalálni. Hát ma is hányszor látjuk, hogy nagyon képzett emberek, meg az élet magaslatain járó emberek válságban vannak a személyes életükkel kapcsolatban. Tanultak, sok mindenhez értenek, kiválóan értenek a dolgokhoz, de nézzük meg hányszor. Válságban van a házasságuk. Nem segít, hogy nem tudom milyen diplomájuk van. Nem, azon a területen az nem segít. Sőt, sokszor még úgynevezett szakemberek élete is válságban van. Pszichológusok, pszichiáterek, drogfüggő, ki tudja hanyadik házasságban, mert tudatlan. Miért? Mert nem ismeri az Isten igéjét, útmutatását. Nem. És végig lehet gondolni, hogy mennyire ismerem az igét. És mennyire tudom, hogy Isten mit mond az én életemre nézve. És milyen jó, hogyha valakik úgy tudnak már akár fiatalon elindulni, hogy tudják Isten mit mond, akár a házasságról, a gyermekvállalásról, a családról, mit mond Isten az életemre nézve, hogy mi a terve velem, és nem össze-vissza kapkodok, vagy dobál engem ez a világ, hanem határozottan látom az Istentől kijelölt ösvényt, és tudok azon menni. Az abcselben is látjuk, amikor az egyik gyülekezetben, ha jól emlékszem, Aténban mondja Pál, hogy lejárt a tudatlanság ideje. Pedig hát Aténban is ugye művelt emberek voltak, de addig Istennel kapcsolatban tudatlanságban éltek. De amikor hallottak az evangéliumra, azt mondja, lejárt a tudatlanság ideje. De ez azt is jelenti, hogy mivel már nem vagyunk tudatlanságban, Isten számon is kéri, hogy az igéhez igazítjuk-e az életünket. Hogy úgy élünk-e, mint akik tudják, hogy mi az ő akarata. És néha úgy, ha őszintén önmagunkba, gyülekezeteinkben nézünk, akkor itt hiányt látunk. Hogy sokszor úgy élünk, mintha nem tudnánk, hogy mi az Isten akarata. Hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. A többiek, akiknek nincs reménységük, jelentik azokat az embereket, akikkel Pál apostol érkezéséig egy irányba haladtak. Ugyanaz volt a hitük, ugyanaz volt a vallásuk, de mivel bálványokba hittek, nem volt reménységük a megholtakkal kapcsolatban. Nem tudták, hogy mi jön a halál után. Nem volt az a reménységük, hogy igen, valaki legyőzte a halált, valaki föltámadt. És viszont akik már Krisztust követik, megvan ez a reménységük. Tudják, hogy Jézus győzött a halál fölött. És azt mondja, hogy nem akarom, hogy szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Vagyis azt üzeni nekik, hogy igen, Jézus még nem jött vissza, lehet, hogy valaki a gyülekezetből meghalt, de most már nem mindegy, hogy élitek meg a gyászt. Most már ezt ne úgy éljétek meg reménytelenül, mint azok, akik még nem Krisztus követői. Ti másképp éljétek meg, ne legyetek reménytelenül szomorúak. Ugye ez nem azt jelenti, hogy ha valaki meghal, az nem fáj, vagy nem siratjuk meg. De már nem úgy, hogy jaj, vége mindennek, hanem ha tudom, hogy Krisztusé volt, ott lehet az a reménységem, hogy találkozunk majd. Ott lehet az a reménység, hogy egyszer az Úr kihív a halálból, fel fog ébreszteni. Tehát fontos, hogy ne úgy, mint a nem hívők, és ez nem csak a gyászra vonatkozik, hanem általában az egész életünkre. Hogy ne úgy, mint akiknek nincs reménységük, akiknek nincs élő hitük. És ezt is végig kell gondolni, hogy vajon van-e ilyen különbség. Lehet-e látni, hogy mi másképp éljük meg az élet fontosabb dolgait, mint azok, akik nem ismerik Jézust, nem ismerik az evangéliumot. Hiszen erre hív el az Úr, hogy legyen valami más az életünk, legyen világosság azoknak, akik még sötétségben élnek. Adjon támpontot, hogy igen, nézd, lehet ám másképpen is. Ugye nagyszerű dolog, amikor valaki oda tud állni, és elmondja, hogy ő Jézussal indult el. A másik meg elmondja, hogy az életem mélypontján nézzétek, amikor már majdnem minden reménységem elveszett, kiáltottam Jézushoz, hallottam róla, kiáltottam hozzá, és megszabadított, megváltoztatott, megújította az életem. És ez másoknak adhat reménységet. Vagy el tudja valaki mondani egy beteg ágyon, hogy hát igen, nekem is fáj, de másképp élem meg, mert itt van velem Jézus. Ránézek a Golgotára, és látom, hogy ő értem sokkal többet szenvedett, mint amit én szenvedek most itt. És ez nekem erőt ad. Átélem, amit Pál apostol mond, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Tehát ne úgy, mint akiknek nincs reménységük, hanem éljük meg a reménységünket. Ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, tehát ez a reménység alapja, hogy hiszem, hogy ő feltámadt. De ez nem is olyan elméleti hit. Tehát nem egy tanult hit ez, hogy igen, megtanultam hittanórán, konfirmációkor, vagy a vasárnap iskolába, hogy húsvétkor, a hét első napján a názáreti Jézus feltámadt a halálból. Hanem gyakorlati hit, ami megtapasztaláson alapszik. Mert ugye, ha Jézus feltámadt, az azt jelenti, hogy él. Jézus él ma is, itt van. És tudok vele kommunikálni. És mindazt, amit már hallottunk, ugye, hogyha segítségül hívom. Ha nem élne, nem tudna segíteni. Egy alkoholistát, egy nem létező személy nem tud megváltoztatni. vagy egy drogost, vagy bárkit, akinek mélységben van az élete, és leuralta a bűn. Csak egy élő személy. És aki megtapasztalja az életében, hogy Jézus kihozta a halálból, a lelki halálból, mert nem csak fizikai van, lelki is, lelki sötétség, akkor az már tudja, hogy Jézus él. Nem csak onnan, hogy megtanulta, hanem megtapasztalta. Akkor ő vele már tudok minden nap beszélni. És ez nekem erőt ad, vigaszt, békességet, reménységet. Tehát ez a támpont, hogy Jézus feltámadt és él. És ezeknek a tanítványoknak, ezeknek a gyülekezeti tagoknak is ezt írja, hogy ha hisszük, hogy meghalt és feltámadt, akkor ez azt jelenti, hogy van reménységem, mert Jézus feltámadása előre mutat a hívők feltámadására. Ha hisszük, hogy feltámadt, ugye ezen áll a mi reménységünk, és ez fontos, hogy hiszem-e ezt? Hiszem-e, hogy Jézus feltámadt? De hogy mondja Pál? Meghalt és feltámadt. És ez a kettő összetartozik. Mert meghalás nélkül nincs feltámadás. Ha kihagyjuk az elsőt, nincs feltámadás. Ha viszont lehagyjuk a másodikat, ha az nem történt meg, ha azt hiszük nincs, akkor Jézus nem több egy embernél. Akkor ugyanúgy meghalt, ott maradt a sírba, vége. De akkor nekünk sincs reménységünk. Akkor gyakorlatilag a hitünk semmit sem ér, vagy nem ér semmivel többet, mint a pogányoké. Ugye ezt maga Pál Korintusban is leírja, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, mindenkinél nyomorultabbak vagyunk. Tehát fontos, hogy lássam, meghalt, nem véletlen halt meg, értem, miattam, helyettem, nekem kellett volna ott, az az én keresztem, de kegyelmet kaptam, mint Barabbás, csak élek-e vele. Hálát adok, hogy Uram, hát ott már nekem meg kellett volna halni. Én halálra lettem itt élve. Vajon Barabbás belegondolt? De mi belegondolhatunk, hálát adhatunk, és ez tovább lendíti az életünket. Meghalt, feltámadt, él. És azt mondja, hogy tehát erre építi, hogy vele együtt előhozza azokat, akik elaludtak. Tehát Jézus meghalt, feltámadt, és majd Isten ugyanúgy Jézus által és vele együtt. És ez tulajdonképpen a hitünknek a lényege. Jézus által történik minden. A halálból, a lelki, meg a valóságos halálból is a feltámadás, és Jézussal együtt. Ez a keresztény élet közepe, vele együtt élni. Nem csak bizonyos napokon, nem csak egy nap bizonyos óráján, hanem vele együtt. Mondhatnánk úgy egy közösségbe, egy háztartásba, úgy, mint ahogy egy férj és feleség együtt élik az életüket. Együtt haladni Jézussal. És vele együtt van a feltámadás is. Vele együtt élünk, és vele együtt támadhatunk föl, vagyis ő hoz majd elő a halálból az életre. És beszél arról, hogy akik meghaltak, azok nem kerültek hátrányba még élőkkel szemben. Nem azt jelenti, hogy akik élnek, azokért jön Jézus, elviszi, hanem akik hitben haltak meg, azok feltámadnak akkor, amikor az Úr eljön. Ez is egy csodálatos üzenet, hogy el fog jönni az Úr. De várjuk, örülünk ott a szívünkbe, vagy annyira már beleágyazódtunk ebbe a világba, hogy jó, hisszük, de jó, szeretném végigélni ezt az életet, úgy, amennyire emberileg meg lehet tervezni. 60, 70, 80 évig, hisz azt mondja, ugye, a 90. Zsoltár, hogy 70 vagy, ha több, 80 esztendő. De várom-e, hogy Uram, hát ha jössz, megyek. És szívesen itt hagyok mindent, mert nem vagyok hozzá kötődve. El tudok engedni mindent, mert veled lenni mindennél jobb. De amíg nem jössz, addig veled, a te dicsőségedre élek itt. Tehát mit mond, hogy eljön az Úr, és feltámadnak először azok, akik Krisztusban meghaltak. Azután mi, akik élünk, akik megmaradtunk, velük együtt elragadtatunk az Úrral való találkozásra. Tehát először feltámadnak, akik az Úrban haltak meg. Nem mindenki. Ez az első feltámadás. Nem mindenki támad föl mindjárt. Azok, akik az Úrban haltak meg. De igen. Aztán elragadtatunk. Nem mindenki ragadtatik el. Az Úré. Hisz már itt a föld életben az övé. És várták őt, és most vele lehetnek. Vele mehetnek. És várjuk ezt. Hogy vele lehessünk, vele mehessünk a találkozásra. De nekünk lesz egy találkozónk a feltámadott Jézussal. Egy valóságos. De addig is találkozhatunk vele minden nap. Az igén keresztül, az imádság által. Mit mond, hogy mi, akik megmaradunk, velük együtt elragadtatunk. Az, hogy megmaradunk, ez azt jelzi, hogy a hitben maradunk meg, amíg Jézus jön. Vagyis fel kell készülni, hogy nehéz idők jönnek. De hívőkre nehéz idők jönnek, és sokszor voltak nehéz idők az előttünk járók számára is. És azért mondja, hogy akik megmaradunk, tehát akik hitben hűségesek maradunk a nehéz időben is, azok átéljük az elragadtatást, hogy vele mehetünk, és vele lehetünk ott, ahol ő van. És adja az Úr, hogy legyen ez élő reménység, vigasztalás, erőforrás a számunkra. Feltámadt, él, találkozhatok vele minden nap az igén keresztül, és egyszer majd lesz egy találkozó, amikor jön, vagy amikor mi megyünk oda a halál által. Imádkozzunk! Urunk, dicsőítünk téged azért, hogy nem hagysz minket tudatlanságban a felől sem, hogy ma még tart a kegyelmi idő, és ha hozzád fordulunk, megváltozhat az életünk, megszabadulhatunk a bűn uralma alól, és egy újat kezdhetünk veled. Nem hagysz minket a felől sem tudatlanságban, hogy a te igéd az, amit táplál. Az igéden keresztül növekedhet az életünk, a hitünk, és szeretnénk növekedni. És ehhez találkozásra van szükség, hogy minden nap odaboruljunk eléd, hogy minden nap táplálkozzunk az igéből, hogy minden nap kitárjuk előtted a mi szívünket, a mi lényünket. És köszönjük, hogy nem az tudatlanságban, afelől sem, hogy te legyőzted a halált, hogy élő Úr vagy, Uram, és ha majd visszajössz, akkor a tieidet kihozod a sírból is. Mert te hatalmasabb vagy mindannál, amit itt tönkretett a sátán, hatalmasabb vagy a pusztulásnál, a romlásnál, az enyészetnél, a halálnál. Áldunk és magasztalunk ezért, és köszönjük, hogy te már úgy nézel a halálra is, mint alvásra. És te vagy az, aki fel tudsz ébreszteni. De könyörgünk, hogy ébreszt fel, Uram, először azokat, akik még lélekben alszanak, akik számára még nem ragyogott fel a világosság, hogy megismerjenek téged, hogy új életük legyen, mert akkor lesz reménységük a halálra nézve is, hogy egyszer majd kihívod őket a sírból, vagy ha élünk, amikor jössz, találkozhatunk veled, mert elragadsz, átformálsz, és veled mehetünk a dicsőségbe. Add, Uram, hogy ezt kitartóan tudjuk és hűséggel várni, és hogyha nehéz idők jönnek a tieidre, akkor is adj erőt, kitartást, hűséget, belédvetett bizalmat, hogy megmaradjunk mindvégigleg, hogy ne sodorjon el a gonosz minket tőled. Kérünk így, áld és formáld az életünket, könyörgünk gyülekezetünk tagjaiért, von magadhoz a szívekhez, szíveket ad, hogy minél többen vágyódjanak, Uram, utánad, hogy rádöbbenjenek, hogy nem teljes az élet nélküled. Vedd el azt a fátylat, amit odahúzott a sátán, hogy csak ennek a világnak a dolgait látjuk már magunk előtt, ismerjük föl, hogy nélküled nincs élet, nincs üdvösség, nem vagyunk igazán emberek, csak általad homo christianusok lehetünk, és add, Uram, hogy ezt meg is tudjuk élni. Könyörgünk a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, családokért, gyermekekért, fiatalokért, Uram, adj nekik világosságot az igéből és erőt, és könyörgünk népünkért, egyházunkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Hirdetem, hogy csütörtökön a hétközi istentisztelet most nem lesz megtartva, így legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk a templomban istentiszteletet. Tehát a csütörtöki alkalmunk most elmarad. Befejezésül a már megkezdett 422. dicséret 5. versét énekeljük, csillagvilágukat elhagyva már. Lábadhoz roskadunk.